Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a 4. fejezet 21. versétől a következőképpen. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgasságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgasságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, sokan kedveljük a családregényeket, abban a formában is, hogy belemélyedünk, ha esetleg szeretünk még olvasni, de szívesen nézzük akár filmen is, mert érdekes és tanulságos, ahogyan egy család különböző nemzedékei váltják egymást, sorakoznak fel egymás után, követhetjük a sorsukat, a jellemük alakulását, az értékrendjük változását, azt, ahogyan megtartják vagy elhagyják a család indulásakor olyan fontossá lett hagyományokat. Nagyon sok minden miatt érdemes és érdekes ezeket tanulmányozni. Mégis óva intenék attól, hogy Ábrahám, Sára, Hágár, Izmael, Izsák család sztoriára úgy nézünk, mint a Biblia egy izgalmas, fordulatos, pikáns elemekkel megtűzdelt család regényére, mert Pál apostol is int a saját szavaival, és nekünk is tudnunk kell, hogy ez nem sztori, hanem ige. Isten élő és aktuális üzenete, és mindenfajta elvonatkoztatás, bármifajta feldolgozás, akár filmesítés is szegényebbé tenni ezt a történetet, megrövidíteni, profanizálná. Ez a történet túlmutat önmagán, hogyha egy sötét pincébe ülünk, vagy szerszámos kamrába, vagy akármi, ami sötét, és van egy kis ablak, és azon besüt a nap, akkor két dolgot tehetünk, megnézzük a sugárnyalábot, és elcsodálkozunk azon, hogy hány százezer por szemcse táncol azok közt a sugarak között, vagy nézhetünk a sugár mentén, és akkor kinézünk az ablakon, és még tovább nézünk, és látjuk az eget, és látjuk magát a napot, ahonnan a világosság érkezik. Isten szent lelkének a sugarai rávetülnek most többé-kevésbé érthető módon Ábrahám családjának a történetére, de most ne ragadjunk le a porszemcséknél, de még csak a világosság foszlányoknál sem, hanem nézzük meg az eredetet, nézzünk a sugár mentén, mit akar nekünk Isten ma ezzel a kicsit nehéz és magyarra fordítva még nehezebb igeszakasszal mondani. Tudjuk, hogy Ábrahámnak két fia volt, nem egy anyától, ugyanakkor Ábrahámnak csak egy felesége volt, Sára, aki 70-es éveire igencsak belekeseredett abba a nagy szégyenbe, hogy nem lehetett neki gyermeke, főként nem fiú gyermeke. És ügyeskedni próbál, beavatva és bevonva ebbe a történetbe Hágárt, aki az ő személyes szolgálója, rabszolgája volt, hogy esetleg az ő révén juthatna gyermekhez. Hágár teherbe esik, és tulajdonképpen ezzel együtt az igéből következtetünk arra, és tudjuk meg, hogy el is szemtelenedik, hiszen hirtelen fölényessé, erőszakossá, nagyképűvé válik Sárával, az úrnőjével szemben. Hágár a rabszolganő, Sára pedig a szabad asszony. És két fiú születik ebben a családban, Izmael, Hágár fia, és később majd Izsák, Sára fia. Figyeljünk most a születésük körülményeire. Izmael a természet rendje szerint született, azon az úton, módon, ahogy emberek erre a világra addig is és azóta is születni szoktak. Nem volt semmi rendkívüli Izmael születésében. Izsák pedig a természet rendje ellenére született. Apja Ábrahám 100 év körüli volt már, anyja 90 körüli. Ez akkor is különleges eset, hogyha esetleg figyelembe vesszük a földi életkor rövidülését az Ószövetség ideje óta. Izsák tehát természetellenes módon született, kizárólag az ígéretre alapozva. Sára és Ábrahám kaptak ígéretet az ő érkezéséről, ugyanakkor semmi valószínűsége nem volt annak, hogy ez a gyermek meg fog születni. Csak az ígéret. De ahol Isten ígérete jelen van, ott nincs lehetetlen. Csak azért született meg Izsák, teljesen szembe menve a biológiával és a természettel, mert Isten megígérte. Ennyi. Isten ígéretére építkezni azóta is hihetetlenül csodálatos és gazdag világ. Isten adta a hitet Sárának és Ábrahámnak, hogy igen, ez lehetséges. Isten végezte el magát a csodát. Tehát egy test szerinti születés, egy természet szerinti születés és egy természetellenes születés van jelen ebben a családban. És ez tulajdonképpen a mi keresztény életünk folyamatát is jelképezi, helyesebben a keresztény életünk előzményét és magát az életet, mert megszületünk természet szerint, úgy, ahogy megszületünk, ahogy születni szokás, és mi mindnyájan tulajdonképpen szolgaként születünk. Amíg Isten ígérete be nem teljesedik, és újjá nem születünk, és akkor meg szabaddá nem válunk. Minden, a vallás keretein belül minden ember vagy Izmael nyomdokain éli az életét, rabként él, saját természetének rabja, a testi élet követelményeinek a rabja, mások elvárásainak a rabja, a haláltól való félelem rabja, az Isten követeléseinek a rabja, vagy már Izsák nyomdokain éljük az életünket, és meglátjuk, hogy Isten kegyelme megszabadította a rabszolga státuszból, és felszabadított a fiúi élet szabadságára. Világos most már, azt hiszem, még inkább, hogy ez a történet, allegória túlmutat önmagán. A két asszony, Sára és Hágár, fordítva mondom, Hágár és Sára, a két szövetség jelképe. Anélkül lehetetlenség a Bibliát helyesen értelmezni és érteni, hogy megértenénk a két szövetség fontosságát. A szövetségkötés mindig Isten ünnepélyes megállapodása az emberrel, amelynek során Isten ígéretet tesz arra, hogy én Istened leszek, te pedig, és ezt a nép mondja, igen, mi a néped szeretnénk lenni. Az Ószövetség, amelynek Hágár, a rabszolganő a jelképe, az Ószövetség a mózesi törvényekre épül. Isten lefektette az akaratát, 10 parancsolatban, meg 613 parancsolatban, már a 10 is teljesíthetetlen, hát még a többi, lefektette az akaratát, tessék ember, itt van, ha tetszeni akarsz nekem, megfelelni akarsz nekem, ha velem akarod tölteni az örökké valóságot, parancsolj, láss hozzá, ha megtartod. Nagyon sokszor szerepel az igében, itt a parancs, ha megtartod, akkor jól lesz dolgod, akkor az én népem leszel. Isten tehát az emberre helyezi a felelősségét annak, hogy az ő népéhez tartozik-e és engedelmes lesz-e vagy nem. Isten nagyon jól tudja, hogy ezt a felelősséget mi nem bírjuk elhordozni. Mégis ki kell próbálnunk. Hágár státusza rabszolga, ami azt jelenti, Hágár név azt jelenti, hogy bújdosó, és aki tőle született, az is rabszolga. Aki a törvény alá rendeli az életét, és meg akar felelni Istennek, az is bújdosó lesz, bujkáló lesz. Nem tud, nem lehet megállni Isten előtt, bujkálásra van ítélve, szüntelen lelkifurdalásra, szüntelen önhajszolásra. Hágár utódai saját természetük alapján akarnak Isten előtt megállni, saját erőből megfelelni, ezért rabszolga sorban, fenyegetettségben élik az életüket. Ugye ismerős nekünk az, hogy Isten azért Isten, hogy haragudjon, én azért vagyok ember, hogy féljek tőle, és ő bármikor büntethet, behúzott nyakkal élem az életem, mert nem tudom, mikor, mivel fog büntetni, mert oka bőven van rá, én sokszor nem is veszem észre, hogy mivel haragítom meg őt. Én azt hiszem, mindnyájan ismerjük ezt az életet. A hágári és az izmaeli törvény alá vetettséget. A másik asszony, Sára, ő az új szövetség jelképe. Isten, aki megszánja az embert és megkönyörül rajta, köt egy újabb szövetséget velünk, amely már nem a törvényre épül. És nem is csupán első segélynyújtás, hogy jó, próbáld meg megtartani a törvényt, ha nem megy, segítek, akkor jó, majd megbocsátok. Sokan úgy élünk a kegyelemmel, mintha állandóan sebkötözésre járulnánk. Oda megyünk a saját útfőnk szerint, beütjük, elvágjuk, elvérzünk, elesünk, és Istenem, megint bocsáss meg, megint ragaszd be. Az új szövetség nem egy első segélynyújtás, hanem egy egészen új kezdet, amikor Isten azt mondja, ne próbálj meg a törvény szerint élni, tönkre teszed magad, nem fog sikerülni. Hatalmas köztünk a távolság, a szakadék, nem fog menni. Elküldök egy embert, egy Isten embert, az én fiamat, ő tökéletesen elvégzi, bemutatja, megteszi mindazt, ami az én akaratom, és a te hibáidat, vétkeidet, lehetetlenségedet magára veszi. Jézus Krisztus vére pecsételte meg az új szövetséget, és Isten vállalja magára a felelősséget ebben a szövetségben. Ő von magához minket, ő fordítja a figyelmünket, a szívünket, az akaratunkat önmagára, ő tart meg mindvégig, és ő fog üdvözíteni. Izsák utódai vagyunk, az ígéret gyermekei vagyunk. Teljesen természetellenes az, hogy Isten gyermekei legyünk. Mi, akik más természet szerint lázadó, ellene forduló természet szerint születtünk. Természet ellenes dolog az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az ige szerint az nem igaz, hogy minden ember Isten gyermeke. Ez a humanizmusra épülő tévtanítás, nem minden ember Isten gyermeke, Isten fia. Minden embert Isten teremtett, de gyermekké, fiúvá születni kell. Nincs más út. Újjá születés által lehetünk mi, Izmaelből Izsákok, szolgából fiak. És teljesen rendellenes és természetellenes az, hogy van lehetőség a földi élet során újjá születni. Mit tudunk a két fiú kapcsolatáról? Vajon milyen volt Izmael és Izsák kapcsolata így ebben a családban két anya mellett? Izmael körülbelül 14 éves lehetett, amikor Izsák született, és van egy különleges ige, amire Pál is utal, de kikerestem az 1 Mózes 21.9-ből. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Rögtön a mondat elején szerepelt ez a szó, hogy Sára nevetni látta Izmaelt. És ez nem a kis tesó üdvözlése volt. Ez nem az volt, hogy de jó van egy öcsém, de aranyos. Az eredeti nyelvben itt a gúnyolódás, csúfolódás kifejezés szerepel. Tehát Izmael a szolgasságba született fiú irigyé lett, csúfolódott, gúnyolódott. Ez nem az öröm nevetése volt. És valahogy úgy van az a történelem során, hogy amiben Izsáknak része volt ott, abban része van a keresztényeknek is, az ígéret gyermekeinek. És nem ismeretlen számunkra sem a lenéző mosoly, te még hiszel ebben, de rosszabb esetben a gúnyolódás, a csúfolódás, a kiközösítés, a cinikus megjegyzések azok felé, akik Jézus Krisztusban bíznak, és ővé az életük. Sokszor az egyházon belül, sőt, majdnem törvényszerű, hogy a legjobban az fáj, amikor egyházon belül kapjuk a gúnyolódást. Különös, hogy Izmaelnek és Izsáknak ugyanaz volt az édesapja. Tehát a legfájdalmasabbak és a legélesebbek az egyházon belül ugyanazt az atyát imádók közötti gúnyolódás és ellenségeskedés. Mert ugyanazt az atyát lehet imádni, tisztelni szolgaként és fiúként. Vallásos törvény alatt élő emberként és felszabadult Isten gyermekeként. De míg az egyik nem élvezi, az Izmaelek sosem élvezik az apa szeretetét, mindig csak megfelelni akarnak neki, de nem fog menni, látják is, hogy nem fog menni. Ugyanakkor ott vannak mellettük az egyházban a derűsek, a felszabadultak, akik oldottan élnek az atya mellett, mint fiak, és ez irigységre hergeli az Izmaeleket, és gúnyossá és cinikussá lesznek. Szolgák és fiak. Egymás mellett, ugyanabban az egyházban. A szolgák, akik óvatoskodnak az Isten közelében, mert nem tudják, hogy kell viselkedni, és a fiak, akik közvetlen módon oda járulnak Istenhez. A szolgák, akik félnek, a fiak, akik bíznak. A szolgák, akiknek be kell jelentkezniük az Isten színe elé, és a fiak, akik beszaladnak, mint az apa dolgozó szobájába, ha kérdezni akarunk valamit. Együtt vagyunk ugyanabban az egyházban. A keresztények két kiváltságban részesülnek. Az egyik az, hogy mi örököljük az Ószövetség ígéreteit. Mi vagyunk az ígéret gyermekei, ha Krisztusban maradunk. És ebbe az új ágba, az új szövetségbe oltja be Isten az ő népéből, a zsidó népből is azokat, akik Krisztus hitre engedik juttatni magukat. A másik kiváltság pedig, hogy megtapasztaljuk azt, ahogyan Isten fáradozott a mi megmentésünkért, azt, amit megtett értünk, hogy saját fiát adta, engedte halálra jutni. És amikor úgy érezzük magunkat, ahogyan Izsák, mert az izsákságban, ne felejtsük el, az is benne van, hogy ballagunk felfelé a Mória hegyére, és az apánk ott ballag mellettünk, és aztán ráfektetnek minket egy mágiára, ami nekünk készült, vagy nem mágia az, hanem egy ilyen áldozati emelvény, és azt hiszed, hogy ki ez az Isten, aki a vesztemet okozza. Ez is benne van az izsákságban, hogy megrettenünk, Isten keresztül visz minket olyan leckéken, hogy azt hiszük, belepusztulunk. De mindig ott lesz nekünk és értünk fennakadva az a bárány, aki helyettünk halt meg. A mai vasárnap mottója, örüljetek Jeruzsálemmel. Messze van ide Jeruzsálem, de annyit tudunk róla, hogy sok oka nincs az örömre ennek a városnak manapság. De nem is a városról van itt szó, hanem a népről. Hiszen amikor azt halljuk a hírekben, hogy Moszkva így nyilatkozott, vagy London bejelentette, akkor nem maga a város, hanem az a nép döntött így és nyilatkozik valahogy. A Jeruzsálem tehát Isten népe, Isten megváltott boldog népe. Minek örüljünk? Annak, hogy van út Hágártól Sáráig. Van út Izmaelből Izsákká születni. Nem viselkedés, nem jellemformálás, nem tréningek által, hanem újjászületés által. Az újjászületés után azonban Izsákként is némi kis veszély fenyeget minket, és fog is még ez az élet. Pálapostól haragudott a Galatákra, és olyan szót használ, amit más gyülekezet felé nem. Azt mondja, ó, esztelen Galaták, ki ígézett meg titeket, hogy amit lélekben elkezdtetek, azt most testben akarjátok befejezni. Mi történt Galáciában? Az történt, hogy van egy pici keresztény gyülekezet, tele olyan tagokkal, akik megszülettek Izsákká, már nem akarnak a törvény nyomán megfelelni Istennek, hanem felszabadultak, Isten gyermekei lettek, és aztán elkezdenek lefele csúszni a törvényeskedésbe. Elkezdik figyelni egymást, meg a kívülállókat, hogy hogy is viselkednek, milyen életszabályok szerint élnek, mit tartanak be, mit nem, esznek-e a bálványáldozati húsból, vagy nem. Millió ponton kezdik el egymást kritizálni. És annak a csapdájába beleesnek, hogy ha valaki a törvényből egyet is meg akar tartani, akkor azt hiszik, és mi is azt hiszük, hogy az a csúcs. Hogy ő a csúcson van, mert ő olyan tökéletes, mert olyan jól és következetesen tartja magát egy bizonyos ponton a törvényhez. És felnézünk rá, mert a törvény hegyen adatott, azt hiszük, hogy az is hegyen van, az is a csúcs, ha valaki az egészből valamit megtart rendszeresen. Pedig a törvényhez igazított élet völgymenet, lefelé csúszás, önbecsapás, kudarc, félelem. És mégis minden közösséget fenyeget, minden keresztény közösséget fenyeget, és személyesen az egyes embereket is fenyegeti a törvénykezésnek a veszélye. Ez olyan, mint egy fertőzés. Egy szülőszobában két dolog van jelen, amikor egy kis buksi megjelenik a szülőcsatorna kiáratánál. Ott van az adóhivatal, aki rögtön ad neki egy adószámot, nehogy olyan bevételhez jusson a csecsemő, ami után nem adózik. A másik pedig azok a vírusok és baktériumok, amelyek azonnal fertőzést okozhatnak egy gyenge immunitású ember palántán. Nagyon könnyű megszületve megfertőződni. És nagyon könnyű a lelki életben is újjászületve megfertőződni a törvényeskedés vírusával. Lám, én Isten gyermeke lettem. Így kezdődik. Csodálatos öröm. Aztán kapcsolatban vagyok az Atyával, és a Szentlélek segít nekem abban, hogy a saját élet szabályaimat meglássam, hogy milyen keretek között tudom egészségesen megélni a hívő életemet. Mi az, ami nekem árt, mi az, ami nekem használ. De ez eddig rendben is volna, csak elkezdjük egymást ezeknek az életszabályoknak a nyomán feltérképezni és rangsorolni, hogy ki mit hogyan él meg, hogyan tartja be, és akkor már is megvan a véleményem arról, aki nem úgy éli meg. Csodálatos gyümölcse például egy keresztény életnek, hogy igével kezdi a napot. Van, aki megérti, hogy neki a Károli Biblia fordítása megfelelő. Van, aki szeret és tud hangosan imádkozni. Van, aki tizedet fizet. Van, akinek nem szabad mondjuk táncolni, vagy nem szabad bizonyos filmeket, filmtípusokat nézni. Mindenki megkapja a Szentlélektől, hogy mi a helyes neki. De nem helyes az, hogy ezzel a mércével ítéljük meg egymást. Nekem van otthon egy türkiszkék Bibliám. Én ezt azért vettem, mert a régen használt Bibliám... Na szóval szükségem volt arra, hogy olykor az igét csak magamnak olvastam, és ne kezdjek el rögtön azon gondolkozni, hogy mit fogok erről mondani Bibliaórán vagy Isten tiszteleten. És amikor csak magamnak olvasom a Bibliát, akkor jön a türkiszkék Biblia a kezembe. Csak hát ezért valaki engem megítélt, hogy ez nem helyes, mert a Biblia legyen igenis fekete és fehér. Tehát ennyire aprólékosan figyelünk egymásra, és ítélgetjük és kritizáljuk egymást az alapján, hogy mit hogyan él meg és hogyan rendez. Tehát nagyon könnyű visszacsúszni a törvény, a törvényeskedés, az egymás kritizálásának a gödrébe. Nem hegy ez, hanem inkább gödör. Ha Izsákká születtünk, akkor is az izmaeli indítékok ott maradnak bennünk. Ez ellen mindvégig harcolnunk kell. Örüljetek Jeruzsálemmel! Az öröm jele a nevetés. Kétfajta nevetésről volt ma szó. Izmael nevetéséről, a gúnyos nevetésről, a te még hiszed, meg miért vágsz úgy fel, meg különben is idegesítesz, meg az agyamra mész, gúnyos nevetéséről. De van itt egy másik nevetés. Az Izsák név szó szerint azt jelenti, hogy nevetés. Amikor Izsák megszületett, nevetett. Sára végre egészségesen nevetett, nem úgy, mint a sátor mélyén, amikor meghallotta az angyal ígéretét, hogy gyermeket születik 90 éves létére. Az még gúnyos nevetés volt. De amikor Izsák megszületik, Sára végre egészségesen nevet, és nevet Ábrahám, és nevet az atya, mert megszületett az ígéret gyermeke, akinek mi is utódai lehetünk. Adjon Isten új életet, újjá születést, új és őszinte nevetést nekünk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy mind a két szövetséget ismerhetjük. Köszönöm, hogy nem az Ószövetség idején élünk, amikor kétségbe esve próbálunk neked megfelelni, és állatok tömegeit feláldozni a te színed előtt a bűneink bocsánatáért. Köszönjük neked, hogy ismerhetjük az egyetlen igaz és érvényes áldozatot. Kérünk, szűj minket újjá, mert mi magunktól nem tudunk újjá születni. Ha pedig már ez megtörtént, akkor tarts meg minket a tiszta evangéliumban. Ámen.